4:80, a vonalban pedig Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Sok mindent el lehet mondani a Trump elnökségről, azt, hogy unalmas lenne, az semmiképpen sem. És hát nyilván az elnök habitusából is fakad, hogy szeret a gazdasági változásokkal, az erős gazdasággal dicsekedni. Van oka rá egyébként, hogyha a tavalyi évet nézzük?
Hát ez persze attól függ, hogy kinek a szempontjából. Ugye Trump elnök nagyon határozottan üdvözlet az új aranykorban jeligével igyekszik meggyőzni az amerikaiakat arról, hogy valóban eljött a Kánoán. A tényadatok egyébként viszonylag jó állásban vannak, mert úgy tűnik, hogy az USA elkerülte a recessziót. Az infláció továbbra is gyengül, a gazdasági növekedés pedig stabil marad. Az inflációról annyit, hogy 2,4%-a lassult, ami 2021 óta a legalacsonyabb szín volt. A maginfláció, ami ugye persze óvatosan élelmiszer és energiaárak nélkül van, az 2,5%-os. A GDP növekedést erre az évre 2,2%-ra teszik, a munkaerőpiac 4,3-4,4% körüli, és a munkahely teremtés az ugyan lassult, havi körben 73 ezer új állásról szólnak a statisztikák, de mondjuk nem bocsátanak el soka embert az USA-ban egyelőre. Hozzáteszem, hogy a munkaerőpiacon komoly gondot okoz, főleg a mezőgazdasági területen az, hogy a papír nélküli bevándorlók, akik annak idején most már több mint több évtizede a bázisát adták a különböző mezőgazdasági munkáknak, azok bizony nagyon gyakran már kikerültek ebből a képből, és vagy a kb. 73 ezer embert pillanatnyilag tartó vagy fogvatartó ilyen munkatáborokban, vagy pedig már valahol máshol vannak, tehát komoly gond a mezőgazdaságban pillanatnyilag ez a dolog. Még egy érdekes dolog, hogy a kamatvágások egyelőre hibernálva vannak, egészen addig valószínűleg, amíg Kevin Warst ki nem nevezik majd a Fed következő elnökének. Ez vélhetőleg megtörténik, még akkor is, hogyha nagyon csekély módon, de az ő neve is belekeveredett az Epstein aktákba, ugye a volt szex ragadozó, több millió számot számláló dokumentumaiban szerepel egy olyan meghívó, amelyben őt és feleségét egy partira invitálták, úgyhogy hát azt mondják, hogy ez mondjuk nem valószínű, hogy kompromittálná őt olyan szinten, ami komoly lehet, de kétségtelen, hogy jelzi, hogy Epstein azért rendkívül globálisan, rendkívül bő körben igyekezett gyűjteni az embereit. A tőzsde ugye az szárnyal, ami főleg ugye hát a tehetősebbeknek kedvező, a kevésbé tehetős emberek, azok viszont egyelőre még küzdenek az elég magas, már amerikai léptékben elég magas élelmiszerárakkal és ingatlanárakkal, úgyhogy ez kétségtelen. Egyébként a tőzsdei szárnyalásról egy riporter, a CNBC riportere arról számolt be, hogy az S&P 500 index, amely az Egyesült Államok ugye 500 legnagyobb tőzsdényegyet vállalatát méri, a globális részvényeket mérő All Country World Indexhez képest 1995 óta a legrosszabb teljesítményt nyújtja. Szóval pillanatnyilag így érdemes figyelembe venni azt, hogy amit az elején mondtam, hogy nyilván sok minden, mint ahogy más esetben is nézőpont kérdése, hogy mi a siker és mi nem.
Említetted a bevándorlókat, akik hiányoznak a mezőgazdasági munkákból. Az, hogy a Palantir nevű cégnek a vezére magyarázkodni kényszerült, az miért van? Ez a cég mit biztosít, hogy ez a szigorú bevándorlási politika megvalósulhasson?
Hát ez a cég ugye arról híres, hogy 4,5 ezer alkalmazottjával olyan szoftvereket készítenek, amelyek az adatbázisok rendkívül magas szintű összekapcsolását teszik lehetővé, természetesen nyilván már mesterséges intelligencia eszközökkel, de a cég bizalmassága, ha úgy tetszik, titkossága az, ami kiemeli őket a sorból, és ezért van az, hogy a világ sok kormánya, az Egyesült Államokban is a különböző kormányzati szervezetek, védelmi hírszerzési szervezetek, néhány jelentős és hatalmas nagy cég, mint az Airbus, meg a Walgreens alkalmazza az ő módszereiket, és ami most, ha úgy tetszik, magyarázkodásra kényszerítette ezt a vezérigazgatót, Alex Karpot, az az volt, hogy a bevándorlókat vegzáló embervadász ICE szervezet, az ő szoftverüket is használta ahhoz, hogy nyomára bukkanjanak olyan emberekre, akiket le kell vadászniuk, és hát a dolgozók nagyon elégedetlenek kezdtek lenni, mert mint ahogy nagyon sokan mások, akik kapcsolatban állnak ezzel az egységgel, hát kínos nekik, hogy amikor gondolom, amikor hazamennek, akkor hát bizonyos kérdésekkel kell szembe találkozniuk, ugyanis tényleg úgy tűnik, hogy valóban olyan embertelen és agresszív módszerekkel vadásznak emberekre ennek a hatóságnak az alkalmazottai. Úgyhogy még ami érdekessége ennek a cégnek, ennek a Palantírnak, persze sok minden más is van, hogy az egyik alapító az a bizonyos Peter Thiel, milliárdos, az IT szektor egyik vezető embere, de alig hanem ő a leginkább elkötelezett Trump elnök mellett, és ő volt az, aki J.D. Vance-ből előbb szenátort, aztán majd alelnöket csinált.
Volt egy külügyminiszteri látogatás, nem csak Magyarországon, de Magyarországon is, és nukleáris megállapodást írtak végül alá. Ez talán a megerősítése annak, ami tavaly volt Donald Trump és Orbán Viktor között még az Egyesült Államokban. Egyrészt ez a nukleáris aláírás mit hozhat, másrészt mennyire volt egyáltalán vízhangja a magyarországi látogatásnak az amerikai nagy politikában?
Azt kell mondanom, hogy volt vízhangja, meg Münchennek ez a biztonsági konferencia most sokkal nagyobbat szólt, mint általában, egyébként is fontos, de talán most még fontosabb volt, és még mielőtt Magyarországot említeném, egy olyan értelmezést idézek, amely arról szól, hogy ugye a Marco Rubio egy viszonylag a korábbi J.D. Vance-hez, előbb említett J.D. Vance-hez képest, aki tavaly nagyon keményen ostorozta az európai szövetségeseket, tehát Marco Rubio engedékenyebb hangnemet használt, ugyanakkor sokan egyértelműnek tartják, hogy a külügyminiszter a fehér keresztény nacionalizmus iránti támogatása az volt az egyik fő célja. Ugyanakkor ez nem tűnik úgy, hogy ez hatással lenne az európai országokra abban az ügyben, hogy feladnák a demokrácia védelmét, és nem kívánnak általában, nem kívánnak csatlakozni az Egyesült Államok autoriter irányba történő elmozdulásához. Úgyhogy itt sok olyan szakértő van, aki azt mondja, hogy az Egyesült Államok elpazarolta azt a stratégiai előnyt, amit a szövetség, európai országokkal szövetségesi viszonya jelentett. Hát majd meglátjuk. Ami Magyarországot illeti, ott tulajdonképpen ez a nukleáris együttműködés, ez elég részletes. Egyébként Magyarországot a nukleáris technológiai központtá igyekszik tenni az Egyesült Államok, különösen az új generációs reaktorok terén. És hát a hírekből is hallottuk, mondtátok, hogy ugye a nukleáris technológia az nagyon aktívan az érdeklődés középpontjában állít a mi térségünkben is. Ezért aztán úgy tűnik, hogy még olyan esetben is, hogy az üzemanyagellátás, meg a kiégett fűtőelemek feldolgozása, tehát még ezek is olyanok, amikben az Egyesült Államok együtt működik Magyarországgal, ami egyértelműen az Oroszországtól való függőség csökkentését jelenti, és hát persze politikai támogatást is jelent, hiszen Rubio és Orbán Viktor is a két ország közötti kapcsolatok aranykoráról beszélt, valamint pénzügyi védőpajzs is említése került. Ezt ugye nemrégiben Washingtonból hallottuk, amikor Orbán Viktor oda látogatott, még mindig tisztázatlan, hogy ez tulajdonképpen gazdaságilag mit jelent, de talán egy ilyen devizacsere megállapodás, úgynevezett currency swap lehet az eredménye ennek a dolognak. Ilyen egyébként Kínával is létezik Magyarország számára. Úgyhogy még az is fontos, hogy megerősítették, ami igazából nem újdonság, de azért Magyarországnak fontos, hogy az USA fenntartja az ország mentességét az olasz kőolajimportra vonatkozó szankciók alól.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!